Ez a két heti Business Lounge. Aki itt van velem a stúdióban, Ritter Tamás, a marketing és média tulajdonosa. Hello, Tamás!
Hello, Viktor! Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Szintúgy üdvözlöm a vendégünket, Erdélyi Esztert, az Etmétia digitális vezetőjét. Szervusz, Eszter!
Sziasztok! Én is üdvözlök mindenkit!
A mai témánk pedig a digitális média piac kihívásai, költések és szokások, amik aztán trendekké fejlődnek. Mi várható 2024-ben? Most más ezt a varázsgömböt, vagy mi az a jövőlátó jósgömbünket, azt eltehetjük jövőre. Mit remél? Legalábbis az, hogy mi várható, az egy dolog, de hogy mit remél? És akkor most itt Eszter felét fordulok, hogy mit remél a digitális médiapiac? Lehet-e bármit alul remélni? Tehát azért egy ilyen tavalyi év után azt gondolom, amikor megjelenik egy csomó digitális eszköz és termék, úgy képzelem el, hogy van egy digitális média szolgáltató, aki azt mondja, hogy most mindenre rácuppanunk, és tele van a világ lehetőségekkel. Itt most ezekkel az új termékekkel, új trendekkel mit kezd egy digitális kiadó?
Igazából a két tavaly ilyenkor, ha beszélgettünk volna, akkor nagyon pesszimistán álltam a tavalyi évnek.
Most megállok. Miért? Miért?
Hát a gazdasági környezet, egyáltalán amilyen változásokat és bizonytalanságot ez okozott a piacon, mind a hirdetőkben, mind az ügynökségekben, nagyon óvatos becslésekbe bocsátkozott mindenki. És aztán lett egy rekordévünk, ami nemhogy a 2022-es várakozásainkat, hanem és tényeket, hanem még a tavalyi várakozásainkat is szerencsére felülmúlta. Most jóval optimistább vagyok, így az idei évet tekintve. Egyrészt azt látom, hogy nem állt meg semmi, tehát a hirdetők is felismerték, hogy annak ellenére, hogy volt egy turbulens infláció, gazdasági nehézségek, csak úgy tudnak fennmaradni a piacon, hogyha folyamatosan kommunikálnak, és ezt nem csak a legnagyobbak, hanem szerencsére kisebb hirdetők is felismerték, úgyhogy ilyen probléma nem volt.
Tudod, mi ebben a jó, hogy most már egy életre megtanulta mindenki, nem?
Hát amik voltak itt az elmúlt 2-3 évben, kezdve a Covid-dal folytatva, vagy 4, igen, uh-huh. Tényleg 4, bocsánat, most már 4 éve volt a Covid.
Számoltam
hát
reggel.
Csak ez így, utána azért ott volt Covid 1-2-3-4, nem tudom hány fávonásban, szóval, hogy ennek volt azért egy folyamatos hatása így mind a gazdaságra, mind a fogyasztásra, és a tartalomfogyasztásra is. Például a tartalomfogyasztásra egy nagyon pozitív hatása volt ennek a szomorú egészségügyi helyzetnek, és ezt viszont nem tudtuk akkor olyan mértékben bevételekben lekövetni, tehát a 2020-as évben azért ott volt egy kis megtorpanás, viszont azóta meg úgy látszik, hogy a gazdaság egy kicsit, vagy legalábbis a hirdetők felismerték, hogy muszáj valahogy fennmaradni a tengeren, és folyamatosan kommunikálni, és a share-off, a piaci részesedésüket megőrizni.
Egyébként most mindkettőtökhöz fordulok, szerintetek mi lehet az oka annak, hogy amikor így megfogták a költéseket, a média költéseket, és utána aztán visszatért mindenki ebbe a nagy költekezésbe is, hogy jelen lenni, hogy ott mi lehetett az a gyújtópont, ahol úgy érezte egy média vállalat, vagy akár egy hirdető, hogy na most akkor tényleg ott kell lennünk, mert annyian vannak. Mert én például tartalomfogyasztóként azt érzékeltem, hogy sokkal-sokkal több tartalom lett, olyannyira sok, hogy már azt nem is lehet feldolgozni, szóval már nem is tudom követni sok esetben.
Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül több tartalom lett, hanem inkább lehet, hogy a te tartalomfogyasztásod változott, mert hogy be voltál zárva, egy teljesen más életritmus szerint éltél, vagy egy teljesen más életvitel szerint, és ezért mondjuk a digitális térben sokkal több tartalmat fogyasztottál, és olyan tartalmak is szembe jöttek, amikkel mondjuk amúgy meg egy rohanó világban nem biztos, hogy foglalkoznál.
Ez egy áldozathibáztatás, tudod? Beszéljünk egy picit a korosztályokról, a korosztályok média fogyasztási szokásairól. Szóval hogy a tévés költések azok még mindig számottevőek, viszont nem lehet úgy targettálni, mint az online hirdetéseket. És az érdekel, hogy kik hol vannak, tehát kiket hol lehet elérni leginkább.
Jó, most meg kell védelem a tévét is, ha már így etmédia színekbe jöttem. Szóval lehet, hogy nem lehet úgy targetálni, és ágyúval lövünk mókusra, de valójában egy kampány leghatékonyabban tévében tud gyorsan nagy tömegekhez eljutni. Nyilván vannak olyan termékek, meg olyan üzenetek, ahol nagyon szűk kis célcsoport szegmenseket szeretnénk megtalálni. Arra például tökéletesen alkalmas, igen, egy digitális platformon való megjelenés. Korosztályokat tekintve fiatalabb korosztályok, mi ugye a Gémius mérésre hagyatkozunk, az 15 plusz mér, tehát hogy a 15 évesnél idősebb lakosságot tudjuk mérni. Az ennél fiatalabbak média használati szokásaira tippjeink vannak, meg nemzetközi sajtóból innen-onnan vannak adataink. Az ennél fiatalabbak azért nagyrészt ilyen TikTok és Insta és egyéb social platformok felé fordulnak még. Aztán, hogy ez hogy változik az életkor, illetve a különböző életfázisokban, ez már nagyon nagyban függ attól is, hogy milyen területen helyezkedik el az illető, mennyire kell mondjuk neki egy gazdasági platformon informálódni a napi szinten, és így tovább.
Én behozom ezt a globális versus lokális dolgot, mert hogy ugye az gondot jelent, hogy a költések nagy része a globális platformok felé megy, de ennek ugye az az egyik oka, hogy ott vannak a látogatók meg a hallgatók, hogy lehet ez ellen tenni valamit?
Igen, az egyik az az, hogy nem csak ott vannak a látogatók meg a hallgatók, ez egy mért adat, ugyanannyi főt érünk el a globális platformokon, mint a lokális platformokon Magyarországon jelenleg, mégis a hirdetési, digitális hirdetési bevételeknek a kétharmada vándorol.
Tehát akkor ez egy percepció csak, hogy
aha. Tehát igen, elérhetőek, és nyilván erre mondják azt a hirdetők, hogy igen, de hát jóval olcsóbban érek el bárkit Facebookon vagy YouTube-on, ami részben igaz, viszont azt is érdemes ilyenkor nézni, hogy milyen hatékonysággal, milyen reklámzajban érjük el azt az adott illetőt, illetve mennyi ideig találkozik a hirdetéssel, ha egyáltalán találkozik. Nekünk volt saját kutatásunk is, illetve az említett Gémius Edreal szoftvere, ami gyakorlatilag ilyen különböző kampányokat hasonlít össze a különböző mutatók szerint. Például lehet egy mutató az, hogy mennyi ideig nézi az adott hirdetést a felhasználó. Ez sokkal magasabb a hazai platformokon, mint mondjuk egy ilyen alapvetően görgetésre épített közösségi platformon.
De ezt lehet tudni, hogy miért?
Igen, azért, mert hogy egy közösségi platformon a tartalmat nagyon gyorsan görgeted, és nagyjából fel se fogod, hogy mivel találkozol, a hirdetéseket meg szinte teljesen kizárja az agyad.
És amikor hirdetést nézel, vagy máshol, akkor hol kell nézni a hirdetést?
A hazai platformokon, most ha például a videóhirdetésekről beszélünk, ott elég sok platformon nálunk, mondjuk az inventoring nagy részén nem átugorható hirdetésekkel találkoznak a felhasználók, tehát itt mielőtt a tartalmat megnézi, előtte meg kell néznie a hirdetést is.
De ez olyan, tudod, hogy oda szorítod a fejét.
Igen.
Kitámasztod a szemét, mint egy Clockwork Orange-ben, tudod, és akkor ott van, akkor nézzed. De én általában elnézek, azt tudtad? Vannak olyan felhasználók,
mint én. Veled nem annyira néztem.
Lenémítom, és elfordulok így 90 fokban.
Nem, egyébként ez a digitális platformokon nem annyira jellemző, mint más médiatípusoknál. Most szándékosan nem mondom, hogy hol lehet olyan, hogy a reklámszünetben a felhasználó elvándorol, de a digitális platformokon annyira várja a tartalmat, főleg egy szerkesztett videós tartalom esetében, amikkel mondjuk mi foglalkozunk, ott sokkal inkább végignézi a hirdetést, és ezt nem tartja zavarónak. Erre is vannak egyébként kutatásaink, hogy ott kevésbé bántó neki az, hogy megnéz egy darab reklámspotot. Ott azért nem egy 8 darab spotból álló tömeget kell végignéznie.
Maradva ennél a globális-lokális témakörnél, a magyarországi reklámköltések több mint 50%-a az interneten landol, és ennek az összegnek közel a 70%-a globális szereplőknél.
Igen. Hát ez az említett Facebook, YouTube.
Most, hogyha jól értem, akkor itt az van, hogy nem kell azzal foglalkoznunk, hogy Magyarország kis piac, kis pénz, kis foci, hanem gyakorlatilag a targettálással nagyon sok minden kiváltható.
Igazából ez a kis pénz, kis foci, ezt jó, hogy behoztad, mert pont ez az oka szerintem nagy részt annak, hogy mondjuk egy multinacionális vállalatnál, ahol nemzetközi központok vannak, mondjuk Londonban, Párizsban, akár Los Angelesben, ott tényleg annyira kis morzsányi pénz ez a piac, hogy itt igazából nem akarnak vesződni az ilyen nagyon célzott és nagyon adekvált kampánytervezéssel, illetve nyilván az azért el kell mondani, hogy ezeken a közösségi platformokon is lehet targetálni, tehát hogy az hazugság lenne, ha azt állítanám, hogy ott nem. Az már egy kérdés, hogy egy hirdetőnek mennyire jó az, hogyha egy felhasználók által generált tartalmi környezetben jelenik meg, vagy pedig egy szerkesztett olyan tartalmi környezetben, amire a garancia maga a kiadó, hogy ott valósan újságírók által szerkesztett tartalom fog megjelenni.
Gond az, hogy ennek a költésnek, tehát ez a viszonylag nagy költés, ugye ez a több mint 50%, ennek a kétharmada ugye két-három szereplőnél landol. Tehát mit lehet tenni, mit tudnak egyébként a magyar szolgáltatók ez ellen tenni?
mi ugye kiadókat képviselünk így sales house-ként, vagy kereskedőházként, és hogy ilyen szempontból nálunk nagyon fontos az, hogy ezek a kiadók jól éljenek, most idézőjelben, mert nyilván addig fognak tartalmat gyártani, addig lesz inventori, addig lesz nekünk is munkánk, amíg ők jól élnek, amíg ők legalább a fizetéseket kitermelik, meg az irodabérletet, meg a mindent. És akkor nem beszélek arról, hogy nyilván egy üzleti vállalkozásnak azért van valamennyi profit várakozása is, de hogy ha ez nem így történik, akkor egy idő után nem lesz pénz minőségi tartalomra, és hogy ezek a közösségi platformok...
Ez tényleg pénzkérdése?
Szerintem pénzkérdése is, igen, mert hogy ezek a közösségi platformok alapvetően abból élnek, hogy ezek a jelenleg nagyon ki vannak téve a tartalomgyártók a közösségi platformoknak, hogy hogy amit te is mondtál, hogy ugye leülünk a közösségi platform elé, és úgy fogyasztjuk a híreket, hogy pörgetjük a newsfeedet, ezt most hírfolyamot.
Hírfolyamot.
És a hírfolyamban...
Lassan izé, műsor végére egy ilyen izé, angol-magyar
teljes... Értelmező kézi szóltál ennek, igen. Szóval, hogy pörgetjük a hírfolyamot, és ebben, ami éppen megkapja a figyelmünket, azt a hírt elolvassuk, függetlenül attól, hogy ez milyen oldalon, milyen újságíró tollából született, milyen munka van benne valósan. Na most ez az, ami ellen tenni kell, mert előbb-utóbb annak az újságírónak nem lesz rá kapacitása, hogy annyi tartalmat gyártson, hogy abból megéljen, és hogy az tényleg minőségi tartalom legyen. És akkor marad a felhasználók által generált cukicicás videó, meg én nem tudom, ami hát hosszú távon azért ennek van egy szociális vonzata is szerintem, hogy így hova vezet ez a társadalomban úgy, ha belegondolunk egy 5-10 év távlatában.
Hát kiégünk a cicáktól előbb-utóbb, meg a cuki videóktól, és az emberek visszafordulnak a természet felé.
Igen, ez hát ez nagyon jó lenne, az így lenne.
Egyébként ez pont magad ellen, vagy a digitális média ellen beszélsz, de közben megértünk, szóval igen. Valahol ez így érthető. Igen. Maradjunk a tartalomnál. Az érezhető, hogy az etmédia az így a sport felé fordult. Nyilvánvalóan a sportban mindig volt pénz, főleg a fociban, az autóversenyekben, ott azért megjelent tenisz, igen, megjelentek a hirdetők, most csak néhányat soroltunk fel. Mi a helyzet ezzel 2024-ben? Továbbra is érzékelhető-e az, hogy az emberek a sporton keresztül sokkal inkább elérhetők, és akár fogyasztásra gerjeszthetők?
Abszolút. Nyilván az idei év az a sporteseményekben bővelkedő, lesz egy foci, Európa-bajnokság, lesz egy olimpiai játékok nyáron, tehát hogy azért itt lesz most bőven mire felfűzni a sport tartalma környezetében való hirdetést. De ezt mi már évek óta valljuk, és eddig is volt egy erős sportportfólió. Van az Zaporozsjeszkeszt. Szóval nem most lett ez ilyen erős. Most azért tartjuk ezt nagyon fontosnak, mert sokkal hosszabb időt töltenek a felhasználók ezeknek a tartalmaknak a környezetében. Tehát jellemzően a gazdasági tartalmak, illetve a sporttartalmak azok, ahol jóval hosszabb az oldalon eltöltött idő per cikk, per tartalom. Összehasonlítva mondjuk egy bulvár vagy egy szórakoztató tartalommal, ahol lehet, hogy csak a videót vagy a képeket végigpörgeti, de valójában nem is olvassa végig a cikket a felhasználó. És ugyanez, ezért mondom, hogy a jövő évben is lesz ennek relevanciája, mert jövőre is persze lesznek bajnokok ligája, meg egyéb tenisz Grand Slam, meg WTCC, meg egyéb mérkőzések, meg események, amiket közvetítenek ezek az oldalak. Viszont jövőre nem lesznek feltétlen ilyen nagy rangos nemzetközi sportesemények, de a felhasználók ott lesznek, mert továbbra is olvassák ezeket a cikkeket, nézik az eredményeket, és így tovább.
Egy dolog maradt hátra, ez pedig a korszerű hirdetési megoldásoknak a témaköre. Volt 2000-es években, emlékszem, 2000-es évek közepén, 2010-es évek még a bannerek, a villogó bannerek, azok még úgy mentek, pörögtek. Az az érzésem, hogy a banner az szép lassan elkezdett kikopni az online térből. Most mi az, ami a legtrendibb?
Igazából a bannerek továbbra is trendik, ez a hírem. Szóval amire...
Szóval nem idejét múlt, nem retro.
Nem, amire te gondolsz, eleve a bannerek az egy nagyon nagy gyűjtőfogalom, szóval amire te gondolsz, ez valószínű ezek a nagyon 2000-es évek elején megjelent statikus mozdulatlan...
Volt, hogy a villogott.
Hát az még jobb. Ezek most már itt tiltva vannak a beterett standardek alapján, de hogy alapvetően most is a banneres hirdetések egy szöveges környezetben nagyon jól működnek. Nem mindegy, hogy hol van elhelyezve az a banner, tehát mi azért folyamatosan figyeljük, hogy milyen ezeknek a láthatósága, és hát a hirdetők is a minél nagyobb felületek, minél magasabb láthatóságú, megjelenések felé mennek, illetve hát ezek közül is vannak úgynevezett rich media, ezt most nem fogom lefordítani, nem banner baj, megoldások, amik biztos láttatok ilyet, hogy kinyílik, videó indul el benne, igen, forog, pörög, becsukódik, tehát valamilyen aktivitást csinál, ezek még jobban oda vonzák a tekintetet, és ez is banner, tehát hogy ez is ebbe a gyűjtő fogalomba tartozik. Ami viszont ennél még jobban megy, ez a videós hirdetés, úgyhogy...
Ami már eleve megy.
Az megy, igen.
Hát hang nélkül videós, ugyan?
Nem. Ennek is két fajtája van. Az egyik, ami videós környezetbe indul el, ott elindulhat, amikor a felhasználó elindítja a videót, akkor elindulhat hanggal, hiszen ő ott gyakorlatilag hozzájárul, hogy ő egy hangos, képes tartalmat fog fogyasztani, és akkor ott elindulhat hanggal a hirdetés. A szöveges környezetben megjelenő videós hirdetés, amire céloztál, ez az Outstream névre hallgat, ez viszont hang nélkül indul el, és ez a felhasználó által hangosítható, vagy nagyítható, pörgethető, és így tovább.
Maradt még egyetlen egy dolog bennem, ez pedig az, hogy a kereskedőház az mennyire diktálhat tartalmi trendeket? Milyen eszközei vannak egy kereskedőháznak erre?
Az egyik az a natív hirdetések, amiket használunk is, meg nem csak mi, hanem nagyon sokan használják a piacon már elég régóta. Ez most már automatizált úton is működik, nem csak hagyományos úton. Ez az, amikor a kereskedőház oldaláról jön az igény, hogy van egy hirdető, aki szeretne valahogy a tartalomba úgy megjelenni, hogy egy kicsit bújtatottan, nem bannerrel, nem videóval, nem tudom, de beszéljünk mondjuk arról a problémáról, amire ő megoldást kínál. És akkor ilyenkor mi a szerkesztőséget briefeljük, megkérjük, hogy írjanak egy olyan tartalmat, ami ezzel foglalkozik, mondjuk szív- és érrendszeri betegségek témával foglalkozik, és aztán ennek a környezetében valahol befűzzük az ő kis üzenetét. Ezek általában sokkal jobban, vagy ezek nagyon-nagyon azért tudnak jól működni, mert a tartalomhoz mindig jobban tud a felhasználó kapaszkodni, vagy tehát jobban be tud vonódni, mint egy hirdetéshez. Vagy tehát a hirdetésnek nehezebb dolga van, hogy ugyanazt a figyelmi szintet elérje, mint egy szerkesztett tartalomnak. Ez az egyik irány. A másik, amiben talán van mozgásterünk, hogy most pont a foci EB kapcsán, hát kezdenek elfogyni a helyek, mindenki most meglepő módon a foci EB környezetében szeretne megjelenni, és van olyan férfi életmód magazin szájt a portfóliónkban, ahol megkérdeztem tőlük, hogy csinálnának-e külön egy foci EB rovatot, mert hogy egyébként megvan hozzá a stáb, fel tudják húzni, tudják ugyanazt a forgalmi adatot hozni, akkor ott még további megjelenéseket tudunk generálni, és mondták, hogy abszolút, nyilván erre mondtam, kell egy 2 hónap, de hát szerencsére most még így március elején még azért erre talán van idő. Alapvetően a tartalmi vázát egyik kiadványnak sem szeretnénk megváltoztatni, hiszen ez tényleg a kiadónak a szuverén joga, hogy ő milyen tartalmakkal dolgozik. Én el tudom mondani azt, hogy most megnövekedett kereslet van a foci tematikára, vagy a női életmódból a, nem tudom, gasztrovonalra, vagy a akármi, tehát hogy nagyon jó lenne mondjuk valami főzős tematika, de nem biztos, hogy ő azt fogja mondani, hogy neki megéri ezért felvenni egy olyan újságírót, aki naponta 5 receptet leközöl az ő női magazinjában.
Tamás? Maradt-e benned
valami? Szerintem úgy ne engedjük el ezt, tehát, hogy nem mond egy számot, tehát, hogy mi az, ami...
Bocsánat.
Jó? Tehát szerinted 22-höz, illetve 23-hoz képest hogy fog alakulni 24-ben a digitális piac? Bocsánat.
Ez kedves.
Jó, a jósnő szerepét megint kiosztotta, Tamás.
Most ezt azért nehéz így megjósolnom, mert a többi szereplőnek a piaci várakozásaival nem annyira vagyok tisztában, az én várakozásaim meg lehet, hogy túlzóan optimisták ahhoz képest, ami
kíváncsiak
a piac.
Vagyunk.
Én mondjuk egy ilyen 5-10% közötti növekedésre tippelnék piac szinten, de azt is gondolom, hogy a nemzetközi platformok, annak ellenére, hogy mindent elkövetünk, hogy ne így legyen, de hogy ők ennek nagyobb nyertesei lesznek, mint a hazai platformok. Függetlenül mindentől.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál nálam.
Nagyon köszönöm én is.
Erdélyi Eszterrel, az Etmédia digitális vezetőjével beszélgettünk. Hamarosan folytatjuk a Business Lounge című műsort.